Jó rádozást mindenkinek, a 2025 éves adóváltozások a témánk, a vendégem Zsoldos Bálint, aki ügyvéd, okleveles adótanácsadó a KCG-től. Előttem egy szakcikk, egy szakanyag, amit a KCG Partners ügyvédi társulás és a JÖSZ szakkollégium együttműködésében a Studia Pragmatika program keretei között készült el. Adóváltozások 2025-ben, infláción innen és túl, ez a címe. Kérdeztem ügyvéd urat, hogy mik a jó hírek. Jobban lehet majd közlekedni, kevesebb lesz az autó az utakon. De ez nem, ez csak az én hozzátétem, mert sosincs így.
Ez sosincs így. Igen. Pont ezt akartam, én ebben nem hiszek, de egyre nehezebb lesz, az biztos. Ugye az adócsomag, az őszi adócsomag az egy elég nagy merítés volt, most nem fogunk mindenről beszélni. Amit most hoztunk témaként, az az infláció követő adózás, ami egy ilyen novum, valamennyire novum a magyar adózásban. Nem teljesen, mert egyébként pont amikor ezt olvasgattam, akkor eszembe jutott, hogy a helyi adótörvényben van egy nagyon hasonló valorizáció vagy indexálási lehetőség. Ott ugye ilyen tólik határok vannak, minden településnek megvan, hogy milyen keretek között állapíthatja meg a saját adóját, és ott is benne van egyébként, hogy ezeket az adómértékeket vagy összegeket minden évben a KSH fogyasztói indexével lehet növelni.
Tehát, automatikusan, hogy, tehát nem kell külön, ugye erről akkor...
Ez majd amit most, tehát ez már az őszi adócsomag. Amiről én beszélek, ugye az előképe, ugye ez a helyi adós történet, ott az van meg, hogy lehet minden településnek adott, hogy növelheti, nem muszáj. Ez egy döntés, valahol egy kis adópolitika, és valakinek az az érdeke, hogy minél alacsonyabb legyen, és oda vonza a vállalkozásokat, valahol meg pont az, hogy minél magasabb, ha ott már a vállalkozás, akkor beszedje az adókat. Ez eddig is volt, tehát ebben nincs változás, csak hogy ne legyen keveredés. Ami újdonság, és amit most az akkori pénzügyminisztérium kitalált, hogy ugye azért ezt észreálltuk, hogy az előző pár évben elég jelentősen változtak az árak, és az infláció az elszaladt. Ezt nem teljesen követték le az adóbevételek, erre volt egy ilyen technikai megoldás ez az ötlet, hogy akkor egyes adóterületeken ne kelljen minden évben hozzányúlni az adóhoz, hanem legyen az, hogy rögzítsük azt, hogy majd valamilyen számmal automatikusan növekedni fog. Erre pont az infláció követés miatt egy jó metódus, amit kitaláltak, hogy bízunk a KSH-ra, megmondja majd a KSH évközben, hogy mennyi az infláció, így van. Ez most úgy lett rögzítve, hogy minden nyáron, tehát 2024 júliusában nézzük a 2025-ös számot, tehát az vetíti előre, hogy mennyivel fognak nőni az adók, és beleírták az adótörvénybe, hogy akkor automatikusan növekedni fog. Ez most egy 4,1%-os növekedést jelent. Nem kell hozzányúlni, nem kell jogszabályt figyelni, hanem mindenki tudja előre, hogy annyiban fog nőni az.
Sokaknak figyelni, sokfélét figyelni, sokféle jogszabályt létrehozni sem kell így akkor, mert ez automatizmus lett.
Ez a lényeg.
Ugye?
Igen, mert pont most néztem meg, hogy Magyarországon több mint 100 fajta adó nem van, tehát ebből a legnagyobb bevétel az mondjuk 5, majd maximum 10-ből származik, de ott van még maradék 90, amivel egyébként napi szinten nem foglalkozunk mi sem, meg a lakosság sem, de azért ott vannak, és ezekkel is foglalkozni kell. Itt, ami most infláció követő adózás van, ugye ez nem minden adót érint, hanem van három fő terület, ez főleg a jövedéki termékeket fogja érinteni.
Tehát ez a kivéve a gyevi bírót, bocsánat, csak hogy ezt így közben szóval. Most jönnek a kivételek, ugye?
Így. Az első nagy csokor az a gépjárművekhez kapcsolódó adók és járulékok. Ez, amiért említettük, hogy az autózás nem lesz könnyebb 2025-ben sem. Ide tartozik a regisztrációs adó, tehát amikor először forgalomba helyeznek egy gépjárművet, ide tartoznak az átíráshoz kapcsolódók, de ide tartozik a gépjárműadó, és 2026-tól majd a cégautóadó is, amelyik automatikusan növekedni fog az infláció mértékével, de ide tartoznak az energiatermékek is, ez a másik nagy csokor, ide tartozik a dízel, a benzin és a földgáz, az LPG is, tehát ez megint csak a gépjárművek.
Leginkább.
Üzemeltetését
fogja megnézni. Meg végül mindenki.
Így van. És a harmadik pedig, ami a lakosságot közvetlenül érinti, ugye ez az alkoholtermékek, szeszes italok, sörbor és a dohánytermékek is, tehát ezek a klasszikus jövedéki termékek.
És akkor azért a szakcikk címe, ugye, hogy 2025 évi adóváltozások, inflációt innen és túl, mert ez az utolsó, ez a kis csokor, amit itt ügyvédül felsorolt, ez a túl, infláción túli csomag.
Igen, ez az automatikus emelés, ez amiben van betonozva most már, ez mindenképp lesz, de például a dohánytermékek esetében ez egy nagyobb összeg, tehát látszik, hogy van, ahol ez...
Kétszeres, háromszoros?
Így van. Vannak egyéb adópolitikai szempontok is, nem csak az, hogy az inflációt le kell követni. Az jól látszik, hogy egyrészt ez egy adótechnikai megoldás is, de a költségvetés oldalon is elég jelentősen számol ezzel a pénzügyminisztérium, most már a gazdasági minisztérium. Jelentős bevételnövekedést várnak ezektől a tételektől.
Jövedéki adó előirányzat, ugye ez 1702, majdnem 1703 milliárd forint, ez 7%-os növekedés.
Így van.
Ugye, hogy olvastam.
Így van, de a regisztrációs adónál van a legnagyobb különbség, ott az 14,4 milliárd forint, tehát mondjuk nagyságrendileg nem az a tétel, mint mondjuk egy jövedéki adó, de a változás az sokkal nagyobb, az majdnem 80%-kal nőtt, tehát 14,4-ről 25,7 milliárdra fogunk ugrani. Ez nem csak az infláció követés miatt van, itt azért vannak strukturális változások is, például az egyes hibrid autóknak a regisztrációs adó kötelezettség alól való mentesülését azt kivezeti a kormány.
Egyszerűbb lesz így minden, ugye? Sokaknak egyszerűbb lesz, ez az automatizmustól, az infláció követő adózástól, ugye, ha jól értem. Ez mindenképpen egy hozadék.
Főleg a költségvetésnek lesz könnyebb. Én mind a két szempontból nagyon nagy előny ez a költségvetésnek. Egyrészt magasabb összegek fognak befolyni, és abszolút tervezhető, tehát akár következő évekre is.
Próbálom keresni a magam számára jó oldalát ennek, meg a cikkhez mennék vissza a címhez. Inflációt innen és túl az inflációt értem, a túlt értem, innen még nem beszéltünk a cikkben, van innen is, tehát az inflációtól lejjebb? Vagy lejjebb, én értelmezem nincsen. Rosszul? Túl értelmeztem ezt a címet.
Az infláción vagyunk, vagy azon túl. Azon belül nem nagyon maradt jövedéki termék.
Hogyha innen nincs, akkor menjünk vissza az infláción túlra, és akkor a gépkocsival kapcsolatos, meg gépjárművel kapcsolatos szálakat már szétszálaszta ügyvéd úr, akkor nézzük a másik csomagot, ami a lakosságot azt mondta, hogy közvetlenül érinti, akár mondjuk itt az energiára. Gondolhatunk földgázra, villamos energiára.
Igen, tehát ez egy teljesen másik technika. Itt nem arról van szó, hogy inflációt követünk, hiszen arról van szó, hogy vagy a gazdasági helyzetet követjük le, vagy egyszerűen csak költségvetési oldalról vannak pozitívumai ennek. Ez kifejezetten az energiatermékeknek a jövedéki adója. Itt jóval magasabb növekedésre lehet számítani. Ez földgáz esetében 12%, szén esetében 11%, elektromás áram esetében pedig 11%. Ugye ez alapvetően a nagyfogyasztókra vonatkozik, tehát a kereskedőkre, hálózati elosztókra. Tehát nyilván tudjuk, hogy ezek az emelkedések, ezek nem maradnak náluk. Tehát az a várható ebből, hogy ez majd előbb-utóbb a fogyasztói vagy a lakossági szerződésekben is megjelennek, főleg mondjuk az elektromos áram esetében. Ami megint csak visszacsatolva az infláció követő adózásra, hogy van egy spirálhatás is, vagy lehet egy ilyen spirálhatás is ebben, hogyha mondjuk az energiatermékeknek az adója magasabb összegben, vagy magasabb mértékben növekszik, mint mondjuk az infláció, utána az inflációban megjelenik a következő évben, viszont a következő év infláció
az megnő attól.
Az meg beépül a azt követőbe. Tehát mondjuk csak levezetve ezt gyorsan, 2024-ben bevezettük az infláció követő adózást, 2025-ben megnöveljük az energiatermékek többek között földgáz energia árát jóval infláció fölött, az már 2025-es inflációban jelentkezni fog. Az meg beépül a 2026-os infláció követő adózásba, tehát van egy ilyen spirál, amiből nem tudom, hogy majd mi fog kisülni. Az látszik most, hogy az inflációval minimum emelkedni fognak ezek, és aztán ezen fölül is lehet még mozgástér.
Laikus fogyasztó állampolgár számára azért az jól látszik, hogy aki ugye luxus cikkekkel él, vagy élvezeti cikkekkel él, az feltétlenül több adót fog fizetni, többet fog fizetni a termékekért, aki gépjárművet használ, üzemeltet, vesz, átír, adózik, az szintén számíthat ilyen jellegű plusz teherre, tehát az infláción túl. És hát a benzin az ráadásul nagyon aktuális is, ugye, ha már gépkocsi, mert ez az elmúlt hetek témája is volt, ugye, amit most már ilyen minisztériumi szinten, vagy MOL szinten is érdekes ez, hogy hová hárul ez a plusz költség.
Így van, szerintem ezt mindannyian érezzük, nem kell jövőben nézni. Amiről beszéltünk, az majd 2025-2026, ami aktuális is az előző hetekben nagyon sok helyről szembe jött nekem is, hogy a benzinár az megnövekedett. Ilyenkor mindig elindul egy vita, hogy miért magas a benzinár.
Mennyi abban az adóteher? Pontosan. Mindenki ezt kérdezi tőlem is, igen.
Én egyébként, amikor nézegettem ezeket a számokat, akkor szembe jött egy tavaly márciusi hír, akkor még Varga Mihály volt pénzügyminiszter, és neki kellett kiállni, magyarázkodnia, hogy miért drága a benzin, és hogy kinek kéne ezzel foglalkoznia. Akkor ő levezette Európai Uniós adatokra hivatkozva, hogy nem magas az adóteher, egyszerűen a benzinár magas, aztán kicsit csökkent, és most visszajöttünk majdnem ugyanarra a szintre. Tehát egy éve gyakorlatilag ott egy kisebb csökkenés volt, most majdnem ugyanaz a 640 forintos szint van, amikor beszélgetünk. Megnéztem, tényleg így van, tehát százalékban nem magas az adóteher, relatíve, mert ha azt mondjuk egy terméknek 46% az adóterhe, azért az nem alacsony, viszont nem kirívó a környező országok, vagy akár az EU-s országok viszonylatában se. Viszont van szerencsére az Európai Bizottságnak egy nagyon jó összehasonlítása, hogy nem csak az adózott, hanem az adó kivetése előtti összegeket is összehasonlítja, az jóval magasabb egyébként Magyarországon, mint akár a környezet országokban, vagy akár az EU-s átlag. Tehát igazán Magyarországon a nettó ár az, ami magas, és az adóteher az pedig az átlagoshoz közelít. Nyilván ez a fogyasztókat nem vigasztalja neki, mindegy, hogy miért kerül annyiban,
amit
mennyiben.
Amit mutat az oszlop, azt kell kifizetni.
Így van, ez az... inkább csak egymás mutogatás, hogy melyik szereplőnek van ebben mozgástere, vagy nincs mozgástere. Még annyit hozzátennék egyébként, hogy a jövedéki adója a benzinnek, meg a gázolajnak, az Európai Unióban harmonizált olyan szempontból, hogy nincs megkötve, tehát nem az van, hogy van egy fix ráta, azért is van mozgástere az egyes országoknak, viszont van egy minimum szint, ez a 33 vagy 35 eurócent. Ez alatt egyébként a Covid alatt még Magyarország alatta is volt a minimum szintnek, csak felmentést kapott, és aztán most mellettük a minimum szintet, de még bőven nem vagyunk az átlag, tehát az EU-s átlagban. Mondjuk az nem segít, hogy mondjuk a 33 eurócent, az most már nem 350 forinton számoljuk, hanem 450
meg
forinton.
Meg az sem segít, hogy az olajár megy fölfelé.
És ez, amit egyébként Nagy Márton hozzátett most ő magyarázkodott ezzel kapcsolatban, hogy ennek azért geopolitikai okai is vannak, és például a Brent olaj az mondjuk az egy hónap alatt egy 10%-ot növekedett, úgyhogy sok tényező is a játszma, az egyik az az adótétel ebből.
Fogunk még ezzel a témával találkozni, szerintem nagyon szépen köszönöm dr. Zsoldos Bálint, a KCG Partners ügyvédi társulás kollégája, szakértője, ügyvéd, okleveles adótanácsadó volt itt a stúdióban 2025-ös évi adóváltozások, infláción innen, de legfőképpen túl. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.